Jó estét kívánok, szeretettel köszöntök mindenkit. A Magyar Teozófiai Társulat utolsó nyár előtt, az utolsó előadásán, aztán majd folytatjuk szeptemberben. Azt hiszem, hogy nagyon sokukkal ismerjük egymást most már az elmúlt előadásokról, akikkel nem bemutatkoznék, Nagyidai Adrián vagyok, a társulatnak a tagja. A mai alkalommal a mai témánk mítoszok, legendák a titkos tanítás tükrében. Így előjáróban elmondom önöknek, hogy a téma ötlete akkor jött elő, amikor a titkos tanítást magyar nyelvi szempontból lektoráltam, és találtam benne néhány olyan érdekes mítoszt, vagy olyan néhány érdekes témát, amit úgy gondoltam, hogy erről érdemes lesz majd beszélni egy kicsit bővebben. A mai alkalomnak ez a vázlata, az elején egy kicsit töprengek erről a témáról, utána néhány morzsát próbálok Atlantisról elmondani, aztán jön egy kicsit nehezebb rész, a Lemúria és Atlantis helye az emberiség fejlődésében. Szó lesz az óriásokról, az emberi fajokról, összefüggésben a kontinensekkel. Végül a Prométheusz mitoszról, ez lesz a mai alkalomnak a vázlata. Töprengésekről ne olvassák, az nekem van oda föltéve, és akkor így elkezdem mondani. Az első rögtön, amit nagyon fontosnak találok, a hozzáállás, a teozófus hozzáállás. Egyrészt a gondolatszabadság, másrészt pedig az, hogy semmit ne higgyenek el, amit elmondok, csak azt, amit saját maguk is tapasztalnak, hozzáolvasnak, és el tudnak fogadni. Tehát még egyszer, semmit ne higgyenek el, amit elmondok. Saját maguk is járjanak utána. Őszintén szólva, amikor készültem erre az előadásra, akkor hát azért ez hetekig, hónapokig tart, hogy az ember olvasgat hozzá, és egy jókora zavar keletkezett nekem is a fejemben, annyi információ és annyi minden, csak valahogy nem akart úgy egészen jól összeállni. Csak például a titkos tanítás negyedik kötetében 262-ször fordul elő Atlantis kifejezése. Rákeresgettem és végignézegettem őket, hogy kiemelve belőle valahogy majd valami össze fog állni Atlantisról. Ez, amit most hallanak, ez az én számomra jelenleg a fejemben levő álláspont. Lehet, hogy majd 5 év múlva egészen, vagy némileg másként fogom látni, ez most az én fejemben összeállt álláspont. Amire mindenképpen felhívnám a figyelmet az az, hogy ez a téma, mint minden ezoterikus téma, úgynevezett fátyolozott és rejtett ezotéria, amiről a beavatottaknak hallgatniuk kellett. Tehát például Atlantisról vagy Lemúriáról, amiről szó lesz, ez a titkos tanoknak a része volt, amiről a beavatottaknak hallgatniuk kellett. Elképesztő volt olvasni a titkos tanításban, hogy például, hogyha egy beavatott kifecsegte az Atlantisról szóló tudást vagy tanítást, akkor akár még halálbüntetés is várhatott rá. Aztán volt egy ilyen gondolatom, hogy ez az egész Atlantis dolog, meg az elsüllyedt kontinensek, ezek valahol azért csak benne vannak az emberiség emlékezetében. Ami soha nem íródik ki onnan. Nagyon érdekes volt, egy pár hete utaztam, vagy pár hónapja lehetett, mert még párás volt a villamosnak az ablaka, és egy kisfiú rajzolgatott a villamos ablakára egy ilyen kört, és bele egy pontot. Nem fogalma se volt, hogy mi az, mit jelent, de valahonnan, nézd csak anya, mondta, nézd, mit rajzoltam. Tehát valahol benne van a látensen lappang bennünk tudat alatt valamilyen ősi tudás. Visszaemlékszem arra, hogy mi mindent tanultunk mi az iskolában Atlantisról. Én még ugye az elmúlt korszakban tehát jártam iskolába, és 5. osztályos koromban, amikor történelem iránt nagyon elkezdtem érdeklődni, akkor a tanítónéni, vagy a tanárnéni feladatként adta, hogy gyűjtsünk a történelem tanulmányokhoz, és akkor találkoztam Atlantisszal valamilyen lexikonban, és aha, na ugye, hogy volt előtte is föld. Na ugye, hogy létezhetett valami. Tehát nem akartam elhinni egyszerűen azt, hogy ez így volt mindig, ahogy most látjuk. Aztán töprengtem azon is, hogy vajon az a néhány ezer éves történelem magában foglalja az ember értelmes létezésének a folyamatát. Ezt még ugye a tanulmányok során, hogy ez a néhány ezer év, amiről akár irodalomból, akár a művészetekből, akár történelemből tanulunk, magába foglalja az egész értelmes létezés folyamatát. Aztán az időről. Ha belegondolnak, az idő a tényeknek a könyörtelen felfalója. Ha mondjuk a saját családtörténetünket nézzük meg, még a nagypapánkra emlékezünk, a dédapánkra talán még így, hogy az űkapára már szinte még a nevét se tudjuk. Néhány kivétel, ugye, ahol írásos formában 200-300-400 évre vissza tudják vezetni, vagy vissza akarják vezetni a családfákat, de valljuk be őszintén, hogy a saját őseinkre is nagyon-nagyon keveset, vagy alig-alig emlékszünk. Tehát az idő a tények könyörtelen felfalója. Aztán napjainkban is vannak olyan események, vannak olyan emberek, események, amiket tagadnak. Gondoljanak csak például arra, hogy néhány éve, nem tudom én, 60-70 éve volt a holokauszt, és vannak ma is olyanok, akik tagadják a holokauszt létét. Tehát kifejezetten ezekkel a témákkal kapcsolatban kialakulhat valakikben esetleg egy olyan álláspont, hogy ilyen nem is volt. Aztán ezzel a témával foglalkozni végtelenül nehéz, mert számtalan akadály van, mert más kronológiát mond a teológia, mást a geológia, és mást a materialista tudomány. Egy bölcsésznek pedig végtelenül nehéz ezeket aztán tényleg összeszedni, főleg a geológiát, meg a teológiai kronológiát. És akkor még egyszer visszatérnék arra, hogy a teogóniai jelképrendszer kulcsai meglehetősen rétegzettek. Tehát van olyan, ugye, amire úgy mondják, hogy 7 kulcs vezet hozzá, és lehet, hogy csak mi az első kulcsot látjuk, vagy netán a másodikat, és az összes többi kulcsot pedig nem ismerjük. Ez a beavatottaknak a tudása. De leginkább szimbolikus és allegorikus rendszerekben fejeződik ki az a tudás, amit ránk hagyományoztak. Hát aztán kérdés, hogy a 21. század embere foglalkozik-e most ezekkel a szimbólumokkal, vagy csak úgy iskolában, amikor kötelező volt, akkor olvasgattunk róla aztán, hogy mi mit jelent. És aztán, hogy mikor, melyik szintet használták ebből a 7 kulcsból, ez igazán a beavatottaknak a tudása volt a magyarázat során. A téma, ugye megint csak, hogy Atlantis. Arról még egy gondolatot ejtenék, hogy nagyon elhasználódik a téma. A nevek, tehát ha csak belegondolunk, hogy mára hol használják ezeket a neveket, hogy Atlantis például cirkuszban, Atlantis gyermekei, hogyha most csak kicsit a mindennapokra gondolunk, vagy mondjuk Buddháról, Buddhabár elnevezés, aztán mondjuk hallottam éppen egy hete vagy két hete, hogy lemúriai tánctanfolyam van. Mondom, ez aztán nem semmi. Na, szóval úgy sikerült teljesen elhasználni ezeket a neveket, és kifacsarni belőlük már szinte mindent. Igyekeztem ezt a témát egy kicsit szélesebb környezetbe ágyazni, és valamiképpen összetett rendszerbe helyezni. Elsősorban az olvasmányaimból szerzett ismeretekre támaszkodom, és akkor el is kezdem a bevezetők gondolatok után. az Atlantisszal kapcsolatos. Titkos tanításból hoztam egy részletet. Nincs nagyobb rejtély a tudományban, nincs reménytelenebbül megoldhatatlan problémája, mint a kérdés, hogy milyen idős, akárcsak megközelítőleg is a nap és a hold, a föld és az ember. Mit tud a modern tudomány a világkorszakok időtartamáról, vagy akárcsak a geológiai időszakok hosszáról? Semmit, egyáltalán semmit, írja Blavatskyné. Valóban a történelem előtti idők örök sötétségében a kutatók utat vesztenek abban a labirintusban, amelynek a folyosói sehova se nyílnak, és lehetetlenné teszik a kijutást az ősi múltba. Mi más tehetnének, mint hogy felvegyék Ariadné vékony fonalát ott, ahol először észreveszik, és azután találomra nekivágjanak az útnak. A történelmének nevezett korszak mögött a történelem előtti korok hatalmas, meghatározhatatlan sorozata húzódik meg. Tehát akkor néhány morzsát mondanék Atlantisról, amit sikerült összeszedegetnem ebből a 200 vagy 260, nem tudom milyen, vagy helyről. Ugye ismert mindannyiunk előtt, hogy Atlantisról Pláton műve a Timaeus et Critias szól, és itt a titkos tanításban olvastam, hogy tulajdonképpen a Pláton által leírt történet hogyan hagyományozódott, vagyis hát annak egy bizonyos része hogyan hagyományozódott. Pláton, amikor gyerek volt, a 90 éves nagypapájától hallotta a történetet Atlantisról, akinek fiatal korában Szolón mondta, aki apjának, Dropidásznak a barátja volt, Szolón pedig Görögország 7 bölcsének egyike. Tehát van egy ilyen hagyományozódási vonal, hogy Pláton hogyan jutott Atlantisról való információk birtokába. A második gondolat, hogy a Plátonnak az elbeszélése Atlantisról magán viseli az igazság bélyegét. Filozófusok, az írók gyakorta élnek a különböző művészi eszközökkel, mint stilizálás, tipizálás, vagy elhallgatás, vagy egyebek, különösen egy beavatott író. És a Pláton több millió év eseményét egyetlen eseménybe olvasztotta be, egy kicsi Írország méretű szigeten. Hiszen, mint beavatottnak, előtte is és több más ember előtt is ismert volt Atlantis története, de ugye már beszéltem róla, hogy kifecsegni nem lehetett. Tehát ez a történet, amit Pláton leírt, több millió évet fedett le, egyetlen eseménybe olvasztotta bele, egy viszonylag kis szigeten, ami 3000 stadion hosszú és 2000 stadion széles, azaz 560 és 370 kilométer a szigetnek a széle és a hosszúsága, körülbelül Írországnak a mérete. A papok viszont máshogy beszéltek Atlantisról, ők úgy beszéltek, mint egy hatalmas földrész, mint Ázsia és Líbia együttesen. Tehát azt mondhatjuk, hogy Pláton elbeszélése magán viseli az igazság bélyegét. Ezek a papok így szóltak: te nem ismered azt a legnemesebb és nagyszerűbb emberfajtát, amely egykor az országodat lakta, amelytől te és az egész államod leszármazott, amely az Atlanti-óceántól tört előre, és ellenséges tombolással terjeszkedett szét Európában és Ázsiában. A görögök ennek a népnek a törpévé és gyengévé vált maradványai voltak. A titkos tanításban Blavatskyné azt mondja, hogy na melyik is volt ez a nép? Azt mondja, hogy ez az atlantiszi legutolsó hetedik alfaj volt, ami már felolvadt, felszívódott a korai árja típusban, és fokozatosan szétterjedt Európa és a európai kontinensen és a szigeteken, amint azok elkezdtek kiemelkedni a tengerekből. Leereszkedve Ázsia magas fennsíkjáról, ahol a két faj menedéket keresett Atlantis haldoklásának napjaiban, lassanként letelepedett és meghódította az újonnan kiemelkedett földet. Bevándorló alfajok pedig elszaporodtak, megnövekedtek, megsokszorozottak, stb. Stb. Az Ezoterik Buddhizm című könyv is szól Atlantisról, ugye úgy, mint egy kontinensről és szigetek csoportjáról, és azt írja, hogy az elsüllyedése a miocén időszak során kezdődött, és először a legnagyobb kontinens tűnt el, és utána pedig a szépséges szigetek, amiket Platón említett. És ez mindez egyidejű volt az Alpok felemelkedésével. Ez mikor volt ez a miocén időszak? Hát ez egy nagyon-nagyon tág időszakot jelent. 23 milliótól 5,3 millió évig körülbelül, amikor is folyamatos éghajlatváltozások voltak a Földünkön. Ugye itt szó volt az előbb, hogy Atlantis meg Lemúria, tehát egy másik földrészről is, Lemúriáról. Ezt nem szabad összekeverni Atlantisszal. Igaz ugyan, hogy mind a kettő elsüllyedt, és vízbe fulladt a magas civilizációival együtt, és az isteneivel együtt. Viszont a két katasztrófa között eltelt közel 700 ezer év. És Lemúriának a faja a harmadik faj volt. Ez a titkos tanításban olvasható. Aztán ajánlom mondjuk a figyelmükbe ezt a könyvet, Atlantis és Lemúria címmel. Ez tisztánlátó kutatások alapján íródott, Scott Eliotnak a könyve, és Leadbeater volt az, aki ugye a teozófiai társulatnak az egyik nagyon komoly tisztánlátója, aki ezekbe a vizsgálatokba segített. Itt most csak beszeretném mutatni a térképeket, hogy Atlantis területe a korai időszakban hol volt. Most én se találom itt hirtelen, tehát itt lehet látni ezt a kiterjedt hatalmas földrészt. És mutatnék egy másik képet. Hoppá. Most merre mentem? Nem jól felé mentem. Ami már akkor, amikor ez a hatalmas nagy földrész elsüllyedt, illetőleg kisebb szigetek, hát azért látjuk, hogy meglehetősen nagy szigetekről van szó, a Ruta és a Daitya sziget, illetőleg ez még egy későbbi, a Poseidonis megmaradt ebből a hatalmas kontinensből, és az elsüllyedés során ezek a szigetek ugye maradtak meg, amik később aztán szintén elsüllyedtek. És akkor nézzük Lemúriának a két térképét. Lemúria pedig, ugye egy Atlantiszt megelőző kontinens volt, ez pedig ezen a részen található. Na most ezekbe a könyvekbe a tudósok, geológusok, botanikusok különböző összehasonlításokat tesznek, és egyrészt botanikai okokat próbálnak vizsgálni, olyasmiket, hogy például Közép-Európa és Kelet-Amerika növényzete nagyon hasonlít. És ez körülbelül a miocén korszakban nagyon hasonlított egymásra, például magnóliák, tulipánfák, örökzöld tölgyek, platánfák voltak Közép-Európában és Kelet-Amerika térségében is, és feltételezik, hogy valószínű, hogy közöttük lehetett valamilyen összefüggés, valamilyen kapcsolat. A földrész, az Atlantis lehetett ugye ez a kapcsolat. Aztán a különböző és egymástól jól elválasztott népeknek a hagyományai. Olyan népekről van szó, akik soha nem, tehát korábban, nem mostanról van szó, hanem korábban, soha nem találkoztak egymással, ember emlékezet óta nem volt ezeknek a népeknek kapcsolatuk egymással, mégis vannak közös hagyományaik az összes szigeten, például Új-Zélandról, Húsvét-szigetekről, Tahitiről, Számoáról van szó, itt most ugye Lemúria megmaradt szigeteiről beszélek. Tehát korábban nem tudtak ezek a népek egymásról, de mindannyian azt mondták, hogy az országuk messze nyugat felé terjedt ki. Tehát szintén volt egy közös tudat, hogy az országuk hatalmas nagy és nyugat felé terjedt ki. Hasonló vallásos hiedelmeik, babonáik voltak, és ez volt a másik ok, ami próbáltak ugye a tudósok ugye felderíteni, hogy vajon mi lehetett ennek az oka, hogy ezek a hagyományok ennyire egyformák, pedig különböző távolságokban is voltak a népek, meg nem tudtak egymásról. Aztán vizsgálták a koponyaformáknak a hasonlóságát, és megdöbbentő hasonlóságokat fedeztek fel a karibi koponyák, a régi perui koponyák, a Duna-Rajna-parti koponyák, és megegyező koponyaformák voltak a Kanári-szigeteken, illetőleg Afrika szemben levő partjain és a Karib-szigeteken. Aztán vizsgálták a kövületeket, hogy Dél-Amerika keleti partjain a Jura kövületek közel azonosak a Nyugat-Európa és Észak-Afrika Jura kövületeivel. Aztán például a Kanári-szigeteken ugyanolyan köveket találtak, amikre hasonló szimbólumok voltak bevésve, mint a felső tó partján talált kövekre. És akkor hát ezek az összehasonlítások, ezekből arra a következtetésre jutottak, hogy kellett lenni egy közös pontnak, és ez pedig nem más, mint az óceánt áthidaló Atlantis. Létezhettek földnyelvek, stb. Tehát Atlantis, mint kontinens, feltételezték, hogy kellett, hogy legyen ilyen. Voltak különböző feljegyzések, például olyan utazásokról, ez egy későbbi korszakból, hogy egyiptomi papok, vagy beavatottak, észak-nyugati irányba a szárazföldön keresztül utaztak, azon a szárazföldön keresztül, amit később ugye Gibraltári szorosnak, vagy szorossá vált, és miután észak felé fordultak, Dél-Gallia felé, aztán még északabbra, és el tudták érni Karnakot, és Karnaknál is még nyugatra fordultak, és még mindig szárazföldön utaztak tovább. A beavatottak állítólag azért mentek oda, hogy felügyeljék a menhíreket és a dolmeneket, mert ott ugye ezek különböző spirituális célokra szolgáltak. A másik ilyen feljegyzés Nagy Sándor idejében Teufrasztusztól származik egy töredék, egy párbeszéd a frígiai Midász és Szilénusz között, és ez arról szól, hogy Midász beszélt egy kontinensről, ami a régi időkben létezett, egy olyan hatalmasról, ami mellett Ázsia, Európa és Afrika csupán gyatra szigeteknek látszott. És hogy ezeken vagy ezen a földrészen óriási méretű állatok és növények jöttek létre, és az emberek is kétszer akkorára nőttek, mint az ő időszakuknak a legmagasabb emberei. És ugye a nagy történetíró Hérodotosz is beszélt az atlanteszekről. Úgy beszélt róluk, mint egy nép Nyugat-Afrikában, akik nevüket adták az Atlasz-hegységnek. Ezek az atlanteszek vegetariánusok voltak, alvásukat soha nem zavarták meg álmok, elátkozták a napot, mert annak rendkívüli hője megperzselte és megkínoszta őket. Tehát volt szó ezekben a feljegyzésekben vagy leírásokban valahol Atlantisről, illetőleg azokról a népekről, akik ott lakhattak, vagy laktak. És akkor hát itt ezen a következő oldalon, vagy szlájdon felsoroltam azokat a kontinenseket, amiket az ezoterikus tanítás mond, hogy milyen kontinensek voltak, illetőleg lesznek majd, itt ugye 6-os és 7-esként nincs feltüntetve semmi, ezek majd jövendő kontinensek. Tehát az első ilyen kontinens, ami valaha valamikor létezhetett a Földünkön, az az elpusztíthatatlan Szent Föld volt. Azt mondják erről, hogy az a végzete, hogy valamennyi koronát fennmarad elejétől a végéig, ez az első ember bölcsője. Hát tulajdonképpen elég keveset tudunk róla, ennyit legalább. Aztán volt egy másik kontinens, amit Hiperboreának hív az ezoterikus irodalom. Ez ma az észak-ázsiai kontinens környékén, tehát az a környék lehet, ami most a jelenlegi Észak-Ázsia. Azt mondják róla, hogy Apollónak, a fényistenének volt ez a kedvenc lakóhelye, hiszen a miocénkor folyamán ez akárhány millió év, akár 1 millió, akár 10 millió évet mondunk, itt az északi részeken, Grönlandon, Spitzbergákon, ami tulajdonképpen Hiperboreának a maradványa, csak nem trópikus éghajlat volt, és örök nap országának nevezték, a nap sohasem nyugodott le. A harmadik kontinens, ez a bizonyos Lemúria, amiről beszéltem, ugye ez a Madagaszkártól Ceylonig, Szumátráig és jelenlegi Afrika egyes részei, ami elsüllyedt a Csendes óceánban, és néhány egy-egy sziget maradt meg belőle a legmagasabb csúcsai. Aztán a negyedik kontinens volt az Atlantis, amiről beszéltem, hogy Pláton híres szigete, és a nagy kontinensnek ugye egy töredéke volt a platoni. És az utolsó nagy, komoly változás ezzel kapcsolatosan 12 ezer éve volt, és ezt követte Pláton kis Atlantiszának az elmerülése. És hát az ötödiket nagy vonalakban Európának és Kis-Ázsiának nevezük, és ugye lesznek még kialakuló kontinensek majd, 6. és 7. kontinens. Régen a földrajz a misztériumoknak a része volt, titkos tudomány, és ugye arról is szó van, hogy nem csak az egyes földrészekről, hanem a földrészeken lakó emberekről is voltak titkos tudások, hiszen a mi ádámi fajunkat már 4 nagy faj megelőzte. És a kontinenseknek az egymás utánisága követi ezeknek a fajoknak a fejlődési sorrendjét. Most, hogy egy kicsit, majd erről fogunk, vagy fogok beszélni, hogy egy kicsit egy más irányba elinduljak, Atlantisnak és Lemúriának a helyét az emberiség fejlődésében egy, hát, hogy is mondjam, egy elmélettel, vagy egy hát ilyen irányjelzőkkal próbálom megvilágítani. Van egy könyvünk egyébként, amiből részletesen ezt el lehet olvasni, az élet fejlődése a naprendszerben. Ezt ajánlom mindenkinek. Ugye először földbolygónkról beszélünk. Ugye itt voltak, vagy vannak a kontinensek, amikről az előbb beszéltem. A bolygókról. Ugye, hogy a bolygóknak vannak magasabb testeik is. Nem csak fizikai testük. Ugyanúgy, ahogy az embernek vannak magasabb testei, éteri, asztrális, mentális teste, a bolygóknak ugyanúgy vannak magasabb síkokon is testeik. Tehát léteznek aztán fizikai testtel nem rendelkező bolygók is. Hát mint ahogy el tudjuk képzelni, hogy amikor valaki, egy élő ember átmegy a másik síkra, meghal, akkor ugye fizikai testtel nem rendelkezik, de többi egyéb testtel igen. A bolygók ugyanígy. A bolygók élő lények, és Gaiának, a földanyának az élete is különféle ciklusokra bomlik, aktív és passzív szakaszokra. Az aktív szakaszokban nagy váltások vannak, földrengések, éghajlatváltozások, vulkánkitörések, pólusváltás, és akkor az emberek pusztulása is bekövetkezik más élőlényekkel együtt, illetőleg vannak passzív szakaszok, amikor viszonylag nyugalom van, ami kedvez a fejlődésnek. Tehát egyszer a bolygók, és ezen belül is a föld, amiről beszélünk. Most vannak az úgynevezett láncok, ez a földlánc, ami itt szerkesztéssel látszódik, tehát ezek a bolygók tartoznak a földláncba. 7 bolygóból áll ez a rendszer, vagy a földlánc, 3 fizikai bolygóból, Mars, Merkúr és a Föld, 2 asztrális bolygóból és 2 alsó mentális bolygóból, és ez a 7 összetartozó bolygóból álló rendszer, ez a lánc. A földláncban a Föld a leganyagiasultabb bolygó, ez van a legmélyebb szinten. A láncnak minden tagja egyidejűleg létezik egy időben, de az élet mindig csak egyen fejlődik. Tehát egy bolygó az aktív bolygó, a többi pedig passzív. Az élethullámot a bolygók egymásnak adják át az óramutató járásával ellentétesen. Egy asztrális bolygón viszont az élet csak asztrális vagy a fölötti formában fejlődik. Hát ez egy picit ugye távolabb visz bennünket a Földünktől, de hogy azt nézzük meg, hogy már milyen nagy rendszerbe tartozunk mi. Ezt mondtam el az előbb. Aztán vannak az úgynevezett körök, amikor az élethullám, ugye ez itt kezdődik, végigjárja az összes bolygót, ami abban a láncban megtalálható. Egy kör körülbelül 500 millió év. Tehát körülbelül így ezeknek az időtartamáról, ennek a lefolyásáról, hogy fogalmunk legyen, körülbelül 500 millió év, és az élethullám egy-egy bolygón nem tölt azonos időtartamot, hanem ott, ahol minél sűrűbb a bolygónak az anyaga, ott tölt többet. Ez az, amit itt elmondtam. Blavatsky a titkos tanításban ezt írja, hogy ahogy az emberi monád, amikor egy új anyaméhbe költözik, új testet vesz magára, így történik ez a föld dzsivájával is. Minden körben egy tökéletesebb és szilárdabb takaró tölt magára, amint újra kiemelkedik a térméhéből a társgyiasult megnyilvánulásba. És aztán még van egy nagyobb, egy bonyolultabb, talán a következő. Rendszert nézzük. Jól néztem, bocsánat, visszamegyek. Következő a bolygói lánc. Egy bolygói lánc 7 körből áll, és jelenleg az élethullám a láncunkban a 4. körében tart, és az aktív fejlődés szakasza pedig a Földön van, és körülbelül 300 millió évvel ezelőtt kezdődött el a Földön ez a fejlődés. Egy bolygói periódus során az emberi fejlődés 7 gyökérfajon keresztül halad, és itt lehet meglátni, hogy lemúriai, atlantiszi, mai faj, és ugye előtte is volt 2 faj, és még 2 emberi faj jön, ami majd a fejlődés útját fogja járni. 7-szer körbejár az élethullám, a lánc meghal, a bolygói feloszlanak, jön egy pihenési szakasz, amikor majd új bolygók keletkeznek, és egy lánc teljes élettartama 4,3 milliárd év. Tehát ilyenkor, amikor a mi kis rövid életünkhöz próbálunk bármit hasonlítani, ezt csak azért tettem bele ezt a részt, hogy egy picit próbáljuk elhelyezni, hogy miről szól itt a történet. És aztán a fejlődési rendszerről 7 egymást követő lánc alkotja. Visszamegyek mégis erre az ábrára. Tehát 7 egymást követő lánc alkotja. Ugye a Föld lánca negyedik. Ezt a Hold lánc előzte meg. És a Föld nagy része a szétszórt Hold anyagból épült fel. A Hold pedig nem más, mint egy csontváz, és majd egyszer, valamikor az is meg fog semmisülni. És az élet nagy birodalmai pedig egy-egy láncváltással mindig feljebb, magasabb osztályba lépnek, és a jelenlegi állatvilágból fog kialakulni majd az 5. láncnak az emberisége. Tehát mi valaha valamikor a holdláncban nagy valószínűséggel állatok voltunk. Na most a naprendszerünkben naprendszerünkön belül egyidejűleg és egymással párhuzamosan 10 fejlődési rendszer létezik, és hogyha minden bolygót, asztrális, mentális és egyéb bolygókat is, tehát fizikai bolygót is összeszámolunk, akkor 490 bolygóról van szó. Egy időben 70 létezik, és minden fejlődési rendszerben egy-egy lánc a maga 7 bolygójával van jelen. Tehát tudom, hogy ez nagyon-nagyon nehéz, meg hirtelen információ, meg egyebek, viszont próbáljuk beletenni a mi kis földi jelenlétünket ebbe, csupán ez a célja, az isteni tervbe, ami ugye a fejlődés és a kibontakozás. Tehát, hogy mi minden folyamat játszódik itt le a világegyetemben, amiről mi nem is tudunk. Vagy hát a mindennapokban erről nem beszélünk. Akkor megyünk egy kicsit tovább, és akkor Atlaszról. Ugye Atlasz mitosza is egy allegória. Atlasz egy óceáni nimfának a fia, az ő lánya pedig Kalipszó, a vizes mélység. És azt mondja Blavatskyné, hogy Atlasz nem más, mint Lemúria és Atlantis régi földrészei egyetlen egy jelképbe vannak összesítve és megszemélyesítve. Mind a két kontinens isteni mesterek által irányított fajokat szült, mindkettő átkerült a tengerek fenekére, ahol szenderegnek, és egyszer majd eljön a következő megjelenésük ideje. Ugye ez az Atlasz-hegység Afrikának itt ezen a területén helyezkedik el. Látjuk a gyönyörű látványt. Marokkóban lehet látni ezt a hegységet. És itt van ugye a mitológiának az ábrázolása Atlaszról. Tehát még egyszer, ez egy allegória, egy megszemélyesítés, Atlasz egyenlő Atlantis. A költők Atlantisnak felsőbbrendű bölcsességet és egyetemes tudást tulajdonítottak, különösen az óceán mélységeiben való jártasságot. Ez is szintén az Atlasz-hegység, gyönyörű vonulata, legmagasabb csúcsa, ez pedig a NASA-nak egy felvétele, nagyon különleges magának, ennek a régi hegységnek a darabja, az összetétele. És ez a felvétel, ezen annyira nem jól látni így a kivetítésen, de lehet látni, hogy mennyire különleges ez a hegység. Mit mond az Odüsszeia róla? Hát ilyen forrásokhoz tudunk nyúlni, amik ránk maradtak, az Odüsszeia róla. Hogy az Atlasz azoknak a hatalmas oszlopoknak az őrzője és fenntartója, amik elválasztják a mennyet a földtől, és ő azoknak a támasza. Ugye Hésziodosz a Teogónia című művében, ugye az Istenek születése című művében, Atlaszról azt mondja, hogy kényszerítették, hogy hagyja el a föld felszínét, és csatlakozzon bátyjához, Iapétuszhoz, a Tartarosz mélységeiben. Tehát ugye Atlantis elsüllyedt az óceán vizei alá. Atlasz, tehát mint Atlantis, ez fenntartja az új kontinenseket és azoknak a látóhatárait a vállain. Tehát nem egy személy, hanem egy földrész személyesít meg. Aiszkülosz, ugye aki szintén egy beavatott görög tragédiaíró volt, ő is azt mondja, hogy egyszerre tartja a mennyet és a földet, óriás lába a földön tapos, miközben vállain tartja az égboltot. Ez utal a lemúriai és az atlantiszi kontinensek hatalmas hegycsúcsaira, mert hogy a hegycsúcsok gyökereiket a tenger legmélyébe fúrták be, miközben fejüket az égnek emelték, és csúcsaik elvesztek a fehér felhők között. Hérodotosz is megemlíti Atlasz hegyét úgy, mint a mennyország oszlopa. Az Atlasz Lemúria idején egy megközelíthetetlen hegycsúcs volt, amikor még az afrikai kontinens nem emelkedett fel. És ez az egyetlen olyan túlélő maradvány, ami még valaha ahhoz a kontinenshez tartozott, amit Lemúriának neveznek. Tehát egy nagyon-nagyon régi kontinensnek az utolsó maradványa. Ezen a képen mondom, ezt érdemes megnézni a NASA felvételét. Tehát Atlasz annak a kontinensnek volt a része, egy kis része megmaradt, a többi része pedig ugye eltűnt a vízben, elsüllyedt. Most még egy ilyen kis mitológiai értelmezést szedtem ki, vagy igyekeztem kiszedni a titkos tanításból. Ugye Platon története így kezdődik, hogy Neptunusz, Uránusz unokája felosztja a nagy kontinenst. Tehát Neptunusz, ezek kettős névvel vannak ugye jelölve, hogy Jupiter Neptunusz. Az Uránusznak az unokája, ugye látjuk, hogy ő lehetett az apa, ő meg az a nagypapa, de ez tulajdonképpen kontinenseket és földrészeket jelent. Uránusz a második fajnak az uralkodója volt. Ez a faj, itt még akarattal történt a nemzés, és ő adott életet a harmadik faj titánjainak. A harmadik kontinens, ugye Lemúria, kormányzója volt Szaturnusz Kronosz. Itt már fizikai nemzésbe merültek, és a negyedik Atlantis vezetői voltak Jupiter és Neptunusz, akik harcoltak Atlantisért, és az Atlantisnek a lesüllyedése, vagy ez a hosszú több évezreden, vagy évmillión keresztül terjedő időszak, tehát látjuk, az utolsó szigetet Poszeidonisnak hívják, itt az uralkodó pedig Poszeidón és Néreusz volt, tehát több névvel is nevezték őket, de mind a kettő a tengeri uralkodó, a tengeri öreg isten volt. És azt mondja Blavatskyné, hogy ugye Atlantisnak az utolsó uralkodói, Poszeidón és Néreusz szelleme ölt testet az ötödik árja fajban. Milyen volt ez a szellem, amit öltött testet, a tengerek uralkodójának a szelleme. Földhöz ragadt, erős, erőszakos, féltékeny és bosszúálló volt. A negyedik gyökérfaj, aminek nagy része vagy többsége óriásokból állt. Például itt említik meg az egyszemű püklopszokat. És az óriásoknak két nemzedéke volt, az egyik, akiket így neveznek, hogy három egyszemű küklopsz, akik a három utolsó lemúriai alfajnak a képviselői. Ez az egyszem, ez ugye a bölcsesség szemre utal, ami aztán lassanként elveszett, de a fizikai két szem az csak a negyedik faj elején fejlődött ki. Az Odysseusban levő allegória, ugye amikor emlékszünk arra, hogy ugye bemegy a barlangba, és kicselezi az óriásokat, hogy a senki se mondja, ő úgy nevezi önmagát, hogy senki se vagyok, és amikor az óriás felkiált, hogy senki se bánt, akkor senki nem megy a megsegítésére. Tulajdonképpen ez az allegória a harmadik szem visszafejlődésére utal. Mert ugye Odysseus emlékeim szerint egy tüzes valamilyen dárdával a harmadik szemét ennek a lemúriai óriásnak, jelképesen ennek az óriásnak kiégeti, és akkor ugye senki se lát. Senki se bánt, és ő pedig nem lát. És még szintén az Odysseusból hoznék egy képet. Ugye Kalipszó nymfával él 7 évig Odysseus Ogygie szigetén, és nézzük meg, Kalipszó Atlasznak a lánya. Jelentése pedig az, hogy elrejtem. És nagyon valószínű, hogy ez a sziget, ugye hullámvert szigeten, hol a tenger köldöke fekszik, ez elképzelhető, hogy szintén egy megmaradt kicsi atlantiszi sziget lehetett. Na most hoztam ide egy táblázatot. Ugye beszéltem arról, hogy az egyes kontinensek és a különféle gyökérfajok összefüggenek. Itt ugye a kontinensek 1-es, 2-es, 3-as, 4-es, 5-ös, 6-os, 7-es. Most ezekről tudunk többet. Ugye a harmadik kontinens volt ez a bizonyos lemúriai kontinens. Itt két megnevezett alfaj, a néger negrító meg a negrilló. A negyedik, az atlanti gyökérfajban fel van itt sorolva 7 alfaj, ki se tudom mondani, hogy Moahal, a Tlavatli, a Tolték, az első turáni vagy őskínai, az eredeti szemita, az akkád, a mongol és japán malái alfaj, és akkor itt van az 5. vagy ária gyökérfaj alfajai, a hindu egyiptomi, az ária szémita, az iráni, kelta, a teutón, az ausztrál-amerikai és a latin-amerikai alfajok. Tehát látjuk, hogy minden kontinensen egy gyökérfaj fejlődik ki, és a gyökérfaj is különböző alfajokban bontakozik ki, és ezek az alfajok ugye egymás mellett élnek, és majd lesz egy 6., meg egy 7. is. Néhány faji jellegzetességet mutatnék be, és itt például csak erre, mert a következő rövid téma az ez lesz, hogy ennek a fajnak, ennek a Moahal fajnak, atlanti fajnak, az első atlanti fajnak a jellegzetessége az volt, hogy óriás termetűek voltak, színük pedig mahagóni vörös, vagy itt látjuk, hogy a tlavatlik voltak az úgynevezett hegyi lakók, és akkor itt különféle tulajdonságok vannak még felsorolva, amit majd meg lehet nézni a szlájdokon, hogyha érdekli önöket. És akkor mennék tovább az óriásokra. Amikor elkezdtem az óriások témájával foglalkozni, főleg, hogy a titkos tanítás mit ír róla. Hát, ugye internetet én is megböngésztem, megnézegettem, mi minden van rajta, és hát rengeteg minden olyan, hogy 5-10 oldal, hogy milyen óriások vannak, óriás tetemeket találnak, amiket úgy fenntartással kezel az ember, hogy hát igen, lehet, hogy igen, lehet, hogy nem. Itt például képek vannak, hogy Libanonban egy ilyen hatalmas termetű óriást találtak talán, és ott, de ezeket ugye össze is lehet kopírozni, vagy Ázsiában, ez egy orosz nyelvű honlapon volt, hogy egy ilyen hatalmas tetemet, de az is lehet, hogy találtak, bár az ég tudja. De ugye a Biblia is beszél arról, hogy ugye Dávid és Góliát történetében, hogy hatalmas testű ember volt tehát ennek a történetnek az egyik szereplője egy hatalmas testű ember volt. Itt pedig hoztam egy képet, Rerich festőművésznek az egyik képe, aki ugye járt a Himalájában, és ott a csúcsok elé idefestett egy hatalmas koponyát. Na most próbálgattam kiszedni ezekből a cikkekből, hát ezek azt sorolják föl, hogy nem tudom én, 1833-ba, vagy 1837-be, vagy 1871-be, vagy 1931-be mekkora óriásokat találtak. Hát ezek teljesen különböző méretűek, mert ugye már a 2,5 méteres ember is számunkra óriásnak tűnik. De hát ugye vannak olyanok is, akik 5 méteres, vagy 3,5 méteres óriásokról számolnak be, tehát például itt van ez a cikk, hogy óriások minden mennyiségben, ugyanígy több egyéb honlapon is szó van ezekről a jelenleg is úgymond feltárás alatt levő óriásokról. Érdekes mód, Blavatskyné azt mondja, hogy hát ezeket az óriásokat, amikről ugye itt szó volt, azokról az alfajokról, illetőleg gyökérfajokról, ott, ahol óriások voltak, hogy azok tehát olyan régen, olyan évmilliók teltek el azóta, hogy nincs nyomuk. Tehát Blavatskyné legalábbis ezt írta itt egy helyen. Aztán, hát ugye nem szentírás az sem, amit ő mond, de lehet keresni, megkutatni. Na, azt mondja Blavatskyné, hogy ha nem lettek volna óriások, hogy ilyen hatalmas sziklákat megmozgassanak, akkor soha nem jött volna létre Stonehenge, vagy Karnak, az ilyen hatalmas úgynevezett küklopszi szerkezetek, hatalmas monolitok, amelyeknek a súlya akár 500 tonnát is nyom. Aztán ezek a bizonyos függőkövek is, mint amit itt lehet látni. Ezekről is a hagyomány mondjuk azt tartja, hogy valamilyen druida templomnak, vagy a maradványai lehetnek, de a druidák már a történelmi korban éltek, amikor nem voltak küklopszok meg óriások. Tehát a Blavatskyné felveti azt, hogy ki tudott ilyeneket felemelgetni, ha nem óriások emeltek fel ilyen tömegeket. Sőt, ugye elmondja, hogy nagyon szimmetrikus rendben tudták felállítani ezeket a köveket, és olyan rendben, amik például a planiszférát, a csillagtérképet jelenítik meg. Aztán ezek a kövek ugye szinte matematikai pontossággal vannak elrendezve, állatövi jegyek, vagy a dendera csillagkép megszemélyesítői, vagy annak alapján, vagy arra mutatnak. Aztán csodálatos egyensúly olvasható ki ezekből az elhelyezésekből. Például, hát, ha megnézik ezt is, alig érinti a földet, tehát látszólag alig érinti a földet, de akár egy könnyű érintéssel is mozgásba lehet hozni, de például a helyéről akár 20 ember se tudja együttes erőfeszítéssel ezt a követ elmozdítani. Tehát ilyen lengő kövek esetén a statikának hatalmas ismeretéről árulkodnak, vagyis hát ezek a lengő kövek a statikának a hatalmas ismeretéről árulkodnak. hogy a felület egyetlen pontján vannak felállítva, egy tökéletes egyensúlyban. És az volt az érdekes ezeknél a köveknél, hogy mindig visszafordultak a helyükre. Bármekkora erővel is akarták valahogy máshogy elhelyezni. Itt van például egy példa, hogy amikor II. Henrik meghódította Írországot, egy, le van írva, hogy milyen nevű gróf, aki szeretett volna megbizonyosodni erről a tényről, hogy például egy mónabeli követ egy jóval nagyobb kőhöz kötötte, és beledobatta a tengerbe, és másnap reggel a követ a megszokott helyén találták. És hát állítólag ezt a követ később valahogy aztán mégis beépítették egy templomba 1554-ben. Azt mondja Blavatskyné, hogy ezek a nagyon híres kövek, ezek az utolsó atlantisziaktól maradtak fent. Gyakran idegenek azon a vidéken, mint ahol találhatóak. Valószínűleg valahonnan Messze-tengeren túlról hozták őket. Az ír hagyományok szerint azt mondják, hogy valamilyen varázsló hozhatta Afrikából. De hatalmas emberi erővel készítették ezeket, ez ennyi biztos. És az antik világ azt állítja, hogy ezek a kövek élnek, mozognak, beszélnek és maguktól járnak. Tehát ezek a kövek, hát főleg itt most erről van szó, ezekről a lengőkövekről, ezek jövendőlő kövek voltak, őrült köveknek is hívták őket, mert ugye a jövendőlés eszköze volt, és a beavatott papok számára nyilvánvalóan a feltett kérdésükre ezeknek a köveknek a lengése adta meg a választ, és olvastam olyat is, hogy például egy király választásánál egy ilyen kőhöz mentek el, és ott kérték meg a választ. Tehát ezek a beavatott papok ismerték ennek a jelzését, ezeknek a köveknek a jelzését. A történelem előtti korokban, tehát jövendőlésre és mágiára használták valószínűleg ezeket a köveket. Most az az érdekes, hogy nem csak itt ezek a nagyon ismert kövek, hogy Stonehenge meg Karnak vannak, hanem máshol is vannak ilyen kövek. Például Indiában hasonló építmények vannak ezekkel a Karnakban levő sírokkal azonos elrendezésű építmények, és a sírokban ott találtak néhány egészen kivételes nagyságú emberi maradványt, és a helybeliek ezt az óriások lakóhelyének nevezték el. Tehát ugye Blavatskyné azt mondja, hogy ne soroljuk a primitív legendák közé azt, hogy voltak óriások, mert a műveik a szemünk előtt vannak. Az egyetemes hagyomány ugye azt mondja, hogy és itt idézem ezt, hogy jöttek az első vízözönök, elborították a hét nagy szigetet, a szentek mind megmenekültek, a gonoszok elpusztultak, velük együtt a legtöbb óriás állat, amelyek a föld verejtékéből születtek, ők is elpusztultak. A hét nagy sziget Atlantis kontinenséhez tartozott, és a titkos tanítás bemutatja, ez nagyon érdekes volt egyébként, hogy a vízözön nem azért árasztotta el a negyedik óriás fajt, mert az lezüllött, és a bűntől feketévé vált, hanem azért, mert mint minden másnak a nap alatt, minden kontinensnek az a sorsa, hogy megszületik, él, megöregszik és meghal, és hogy mindez akkor történt, amikor az ötödik faj még csecsemőkorában volt. Ezen úgy el lehet gondolkodni, mert nagyon sokszor úgy emlegetjük, hogy más miatt pusztult el Atlantis. És még az óriásokról annyit, hogy ahogy itt felsoroltam az előbb a különböző ősi fajokat, az emberi dinasztiákat előzetesen az istenek, félistenek és a hősök vagy óriások dinasztiái előzték meg, és ez a három dinasztia három fajt is nevez. És még egy nagyon érdekeset találtam Atlantisról, hogy azt írja Blavatskyné, hogy ne tévedjen el az olvasó, ne tévessze meg az olvasót az, hogy atlantisziaknál egy fajra gondoljon, vagy egy nemzetre gondoljon. Ez olyan, mintha mi most azt mondanák, hogy ázsiai. Az atlantisziak sokan, többféle típusúak és egymástól eltérőek voltak, akik több emberiséget, szinte számtalan kisebb fajt és népet képviseltek, valójában többfélét, mintha ma európainak neveznénk megkülönböztetés nélkül mindazokat, akik a világ öt részén élnek. Voltak barna, vörös, sárga, fehér és fekete atlantisziak, óriások és törpék is. Tehát egy nagyon-nagyon vegyes paletta volt az atlantiszi népeknek a palettája. Tehát sem a legendás óriások, sem az elpusztult kontinensek, sem az előző fajoknak a létezése nem alaptalan és nem mese. És akkor egy picit még beljebb szeretnék menni itt ebbe a témába. Szintén Blavatskynétől származik. Kicsit máshogy, tehát az elejét is elolvasom, mert az is nagyon érdekes. Titkos tanításban azt írja, hogy a létezése különböző központjait átható és éltető értelmeket a nagy hegyláncon túli emberek, Indiában Manunak, Rishiknek, Pitriknek nevezik, vagy Dhyani Buddháknak, Csohánoknak. Az igazán tudatlanok isteneknek hívják őket, a művelt világiak az egyistennek, a bölcsek pedig a beavatottak bennük csupán az manvantarai megnyilvánulását tisztelik, akiről sem a mi teremtőink, sem azok teremtményei soha semmit nem tudhatnak meg, és nem is tudják megmagyarázni. Az abszolútat nem lehet meghatározni, sem halandó, sem halhatatlan, sohasem látta, és meg sem érthette a létezés korszaka alatt. A változó nem ismerheti meg a megváltozhatatlant, az élő nem értheti meg az abszolút életet. És azután jön ez a sor, hogy ezért az ember nem tud megismerni saját őseinél magasabb lényeket, nem is szabad imádnia őket, hanem meg kell tanulnia, hogy miként jött ebbe a világba. És akkor én ezt emelném ki, hogy meg kell tanulnunk, hogy miként jöttünk ebbe a világba. És akkor itt erről a részről szeretnék még beszélni, az ősi feljegyzések mit mondanak erről. Ugye az ősi feljegyzések arról beszélnek, 7 őseredeti emberről, vagyis 7 Ádámról, 7 ősről, 7 emberi ősről beszélnek. Itt az ősszellemektől leszármazó 7 embercsoportról van szó. És Ádám vagy Adamász a föld méhéből született őseredeti ember, az első férfiak őstípusa az emberiségnek az őse, és az emberiség fogalmaként használjuk az Ádámot. Fizikailag a földanyától származik, spirituálisan, asztrálisan az ősapák isteni tüzéből. És 2 teremtésről beszél, az első az ősapák, a pitrik Elohimok által teremtett őseredeti emberekről, a másik pedig a bűnbeesés utáni embercsoportokról. Erről fogunk majd egy picit még most beszélni. Tehát, mint ahogy említettem, a mi ádámi fajunkat 4 nagy faj előzte meg. És még mielőtt erről beszélnék, még arról is, hogy a 2 helyen, a Puránákban és a Zohárban is szó van a teremtésről, hogy milyen érdekes, és itt most nem az ember teremtéséről, hanem egyáltalán a bolygóknak a kialakulásáról, hogy több teremtés is volt a bolygón kialakulása előtt, és mit mond a Puránák meg a Zohár erről. A Puránákban azt írják, hogy Bráma a teremtő többször teremtett, minden egyes kudarc után az elejétől neki kezdett a teremtésnek. A Zohár pedig azt mondja, hogy a Szent Egy egymás után különböző világokat teremtett, és rombolt szét, amíg a jelenlegit létrehozta. Ez azért nagyon érdekes. És akkor nézzük meg, hogy milyenek voltak ezek a gyökérfajok, nagyon-nagyon röviden áthaladva rajta, tehát amiről beszéltem az előbb, a különböző kontinenseken létező gyökérfajok. Az első faj egy tökéletlen faj volt, úgynevezett vízemberek, nem alkalmas testek jöttek létre, és ezért meg is semmisítették őket. Ez egy kudarc volt. Ugye a víz az egyetemes anyaméknek a szimbóluma. A fizikai természet hozta létre valamilyen fejlődési sugallatra. És ez a teremtés, amikor valamiféle módon megfenek lett, akkor a csohánok hívták a hold urait, hogy teremtsenek embert. És akkor most itt néhány fogalmat még megemlítenék, mert hogyha olvassák a titkos tanítást, akkor szerepelnek ezek a fogalmak benne, hogy barisádok, agniszatvák és kumarák, ezt a három fogalmat megemlíteném. Hogy a barisádok voltak azok, akik rendelkeztek teremtő tűzzel, teremtő szenvedéllyel, de ők csak a külső embert teremtették meg, a fizikai lénynek az értelem nélküli modelljét vetítették ki. Aztán ugye vannak az agniszatvák, vagy lángok, belőlük hiányzott a tűz, a teremtő szenvedély, túl tiszták voltak, túl isteniek, és emiatt nem voltak képesek embert teremteni, hátra maradtak, és nem mertek teremteni. És aztán a titkos tanítás ugye kumaráknak nevezi az úgynevezett szűz ifjakat, akik lázadók lettek az istenekkel szemben, nem akartak teremteni, de mégis csak is ők tudták a teljes isteni, teljes öntudatos lényé tenni az embert. Tehát most akkor az első gyökérfajról beszélünk, hogy ez egy árnyékfaj volt. Árnyékfaj volt, és ezért aztán később el is pusztították, ugyanis a föld szelleme azt mondta, hogy nem tudok elmét adni nekik, hiszen magamnak se volt soha. Tehát ez annyira érdekes, hogy a föld szelleme, az ősi írásokban ez szerepel, nem tudok a megteremtett, kivetített embereknek majd elmét adni, mert magamnak se volt soha. És az ember így maradt üres, értelem nélküli árny vagy búta, és ezt az őseredeti embert, mint mondtam, ugye szellemileg a tűz nélküli ősök, a barisádok testeiből kiáradt légnemű, tömörség nélküli és értelem nélküli lényeknek írták le, akikből hiányzott a manasz, az emberi elme, és ezért hívták árnyékfajnak őket. Na most a második faj, a második nagy gyökérfaj, amiről szó van. Itt különböző, hát úgymond próbálkozások történtek ugye az emberek teremtésére. Voltak úgynevezett nem nélküliek, sarjadással, kiterjeszkedéssel jött létre ez a második faj. A nem nélküliből lett egynemű. Az atyáik, az önszülték voltak, akik verejtékcseppekből hozták létre őket, és ez a faj elpusztíthatatlan volt, de már az ő fiaikat el lehetett pusztítani. Aztán voltak a tojásból keltek, először férfi, majd férfinő. És akkor a bölcsesség fiai lejöttek, hogy újjászülessenek, de miután látták a rút formákat, akkor választás előtt voltak. Egyesek beléptek a formákba, azt írják az írások, hogy belőlük lettek az árhatok. Egyesek szikrát bocsátottak ki, a szikrát kapottak, viszont tudás nélkül maradtak. Egyesek pedig halogatták, hogy belelépjenek ezekbe a testekbe, és nem fogadták el. És így egyharmad elme nélkül maradt, egyharmad már készen volt, és egyharmad pedig teljes mértékben visszautasította, hogy az a verejtékszültékből meg a tojáskeltékből beköltözzenek. A harmadik fajról karma és a fejlődés törvénye újjászületésre ítélte ugye azokat, akik ott nem akartak megtestesülni, mert hogy visszautasították azokat a testeket, és újra testet kellett ölteniük, de itt, mint nirmanakáják, adeptusok, beavatottak, risik, hősök testesültek meg. És elkezdődött az állatoknak is a megteremtése. Azt írja a titkos tanítás, hogy az állatokat is mindenféle maradék porból, holttestből hozták létre, csontos állatokat, sárkányokat teremtettek, aztán az állatok ketté váltak, szaporodni kezdtek, új teremtményeket hoztak létre, és az emberek közül, akikben nem volt szikra, az ők hatalmas nőstény állatokkal kezdtek el keveredni, és néma fajokat, szörnyetegeket nemzettek, és ez volt az úgynevezett bűnbeesés, az értelem nélkülieknek a bűne. És ezután történt az, hogy eljött az idő arra, hogy az emberek úgynevezett manaszt kapjanak, és értelmet, értelemmel ruházódjanak fel. A negyedik faj, ez már egy tisztán emberi korszak volt, ugye az előző korszakok isteni, félisteni korszakok voltak. A negyedik faj már kifejlesztette a beszédet, az egy-kettővé vált, különféle színűek lettek az emberek, viszont gőgjükben felfuvalkodtak, azt mondták, hogy mi vagyunk a királyok, és mi vagyunk az istenek, gyönyörű nőket vettek el feleségül, de az értelem nélküliek fajtájából, akikkel szintén szörnyetegeket nemzettek kevés értelemmel. Azt tartották róluk, hogy ezek a hölgyek tudtak a levegőben is járni, de elméjük nem volt, csak állati ösztöneik. És azután templomokat építettek az emberi test imádására, a hímek és a nők imádására. Ezután kezdett nem működni többé a harmadik szem, mivel hogy elkezdődött az anyagba való lesüllyedés. Óriási képmásokat faragtak, azokat kezdték imádni. Ezután jöttek a vízözönök, ahol ugye a hagyomány azt mondja, hogy a szentek megmenekültek, a gonoszok, óriás állatok elpusztultak, néhányan kevesen maradtak, és fölöttük uralkodtak az isteni királyok. Tehát ezt azért mondtam el, hogy ezt is próbáljuk valahogy, lehet, hogy nem mondtam el tökéletesen, tessenek olvasni a titkos tanítást, és önmaguk számára kiszedegetni belőle, hogyha érdekli ez a téma önöket. Ez a lényege, hogy valamit tanuljunk meg arról, hogy miként jött az ember ebbe a világba. Nehogy nem csak úgy itt vagyunk. És akkor kicsit Prométeuszról, a titánról. Ugye a történet maga ismert a görög mitológiából, hogy Prométeuszt és Epiméteuszt, a testvérét, Zeusz megbízta azzal, hogy teremtsenek lényeket, amelyek benépesítik a földet. És az Epiméteusz teremtette az állatokat. Most csak egy kicsit ugye az előzőre figyeljünk oda, amit elmondtam, az állatok teremtése, meg az ember teremtése, meg hogy nem volt manasz, meg egyebek. Igen, tehát Epiméteusz teremtette meg az állatokat, Prométeusz pedig az volt a feladata, hogy az ember teremtse meg, de olyan sokáig foglalkozott vele, mondja a hagyomány, hogy mire elkészült, Epiméteusz az összes előnyös tulajdonságot lefoglalta az állatok részére, és az embernek nem maradt, és megesett Prométeusznak a szíve az esendő teremtményein, és úgy döntött, hogy ellopja számukra a tüzet, ami ugye az isteneknek a tulajdona volt, azért, hogy az ember az állatok fölé emelkedhessen. Felmászott tehát az Olimposzra, lehozta a tüzet Héliosz szekeréről, és átadta az embereknek. Természetesen Zeusz ugye nagyon megharagudott, aztán Prométeusz azt mondta az embereknek, hogy mutassanak be áldozatot az isteneknek. Zeusz bosszút állt, Elküldte az első asszonyt, Pandorát, ugye, aki az összes bajt rászabadította az emberiségre. Kaukázusnak az egyik láncához oda láncolta magát Prométeuszt, és egy óriás sas, ugye a máját állandóan csipkedi, ami ugye újra nő nap mint nap. Így van a hagyományos monda, mitosz. És ugye arról volt szó, hogy Zeus azt tervezte, hogy 30 ezer évig oda lesz majd Prométeusz ahhoz a sziklához láncolva, de 30 év telt csak el, és Héraklész a hős, aki ugye 12 feladatot teljesítette, és a 12 feladata közül a 11. az volt, hogy a Hesperidák kertjéből ugye az almát megszerezze, lelőtte a sast, és kiszabadította Prométeuszt. És így visszatért Prométeusz az Olümposzra. Igaz, hogy a sziklát magával kellett hurcolnia, viszont minden görög ember, és utána ugye mi is a görög hagyományon nevelkedtünk, vagy növekedtünk fel, a civilizáció atyának tartja Prométeuszt. Illetőleg a hagyományok szerint Prométeusznak a fia Deukalion volt, aki az emberiség ősapja volt az özönvíz után. Tehát a Prométeusznak az első számú feladata, hogy ebből a mitoszból is kiderült, egy új emberfaj megteremtése, tehát az emberiség nemzőjeként említik. Érdekes, hogy van egy Görögországban, Argolisban egy másik hasonló mitosz, csak ott Poróneusznak vagy Foróneusznak hívják ezt az Istent, aki ugyanígy elhozta a tüzet, nem, és Argolisban az oltárokon, Foróneusznak az oltárán örök tűz égett annak az emlékére, hogy lehozta a tüzet a földre. És ez a Foróneusz, ő egy madár formájában, egy megszemélyesített madár formájában hozta el ezt a mennyei villámot, és ez a villám volt az emberi fajnak az eredete a legendák szerint. Természetesen a materialista értelmezések csak azt a tüzet értik rajta, ami a súrlódással keletkezett tűz. Meg hát ugye korábban azért villámlások és egyebek voltak, tehát az emberiség ismerte a tüzet. Tehát látnivaló, hogy itt nem arról a tűzről van szó, ami egy csiholással keletkezik, súrlódással keletkezik, vagy egy villámokról, ami meggyújthat bármit a földön, hanem egy isteni tűzről van szó, egy mennyei tűzről van szó, és erre utal ez a legenda. Tulajdonképpen Aeschylusnak a leláncolt Prométeuszában van jobban kifejtve ez a mítosz, és ebből tudjuk, hogy ugye Jupiter azt tervezi, hogy egy fajt elpusztít, és majd egy új fajt fog elültetni, de ez a faj ugye nem fizikai, hanem mentális kínoktól szenvedett. Tehát valószínű, hogy ennek a fajnak, amiről szó van, nem volt még elméje. Nem lehettek olyan, tehát mentális kínjai voltak, nem volt elméje. És Prométeusz, ugye az istenektől megszerezve a tüzet, lehozta az emberek számára ajándékként. Azt mondja Aeschylusz, ugye, aki szintén beavatott volt, hogy amit Prométeusz adott az emberiségnek, az az, hogy a végóráját ne sejtse meg senki, aztán megvédte az emberfajt attól, hogy összetörve az alvilágra hújjon, és azután hozta meg a lángszemű tüzet nekik. Tehát több kulcsa van ennek a mitosznak vagy mondának is. Aeschylusz pontosan tudta, hogy miről szól, és ennek az alaknak, Prométeusznak, vagy Foróneusznak, magának is Istennek kellett lennie, vagy az isteni fajhoz kellett tartoznia, ahogy a monda mondja, Iapetos titánnak a fia volt, a hinduk szerint pedig egy déva, aki lehozta ugye az égi tüzet, ami kezdetben kizárólag az istenek tüze volt, egy kincs. Na most a későbbi értelmezések ugye azt mondják, hogy az istenektől erőszakkal szerzett vagyont ellopta ezt a tüzet, és hogy az isteni tulajdonnak az emberi birtoklását valamiféle bűnhődésnek kell követnie, és ezért volt ugye ő oda kikötve a sziklákhoz. Viszont Blavatskyné abszolút elveti ezt a magyarázatot, azt mondja, hogy ez egy teljesen egyoldalú nézet. Itt a mitoszok legnagyobbjáról van szó, minden mitoszok legnagyobbjáról, hiszen maga is egy Isten volt, az emberiségnek a barátja, melyet ő emelt a civilizáció szintjére, és nem bukott angyal volt egyáltalán, hanem egy kozmikus tűzszellem, aki elhozta a tüzet az embereknek. Ennyi lett volna mára, amit én összeszedegettem itt a titkos tanításból. Nem mondom, hogy könnyű téma volt, azt sem mondom, hogy tökéletes. Azért nézzék meg, hogy tökéletesebben ezt a témát két nagy festő hogyan jelenítette meg. A 17. századból Jan Cossier és egy 1817-ből egy másik, itt ugye az ember, akinek elhozza a tüzet, Prométheusz, és Blavatskyné azt mondja, hogy ugye ez a minden mitoszok legnagyobbika, és én, mint szerény kis tolmácsolója, én is azt mondom, hogy egyetértek vele. Nagyon szépen köszönöm a figyelmet, és folytatása következik majd ősszel az előadásainknak, amikről majd lesz híradás augusztus vége felé, szeptember folyamán. És akkor hát maradt egy kis idő. Megkérem itt a teozófus társaimat, hogy ha kérdésük van, akkor segítsenek ebbe nekem ezzel a témával kapcsolatosan. Mondja, Miklós! Igen. Szerintem a lemúriai időszak. Igen, nem tettem ide bele.